A 2013. október 20-ai prédikáció.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni ma köztetek. Írva található Lukács evangéliumában a 18. fejezetben, az első 8 versben így. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután ezt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatott neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Aztán így szólt az Úr. Halljátok, mit mond a hamis bíró? Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan, de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Mai szentírási részek azt a talán közhelyesnek tűnő kérdést hozzák elő és teszik előtérbe, hogy mi is, mi az élet? Mi az élet? És ez talán nem általánosságban, hanem mi az emberi élet? Még konkrétabban, mi az én életem? Mi jellemzi igazán az én életemet? Milyen szóval, milyen mondattal tudnám azt összefoglalni? A Szentírás szereplői megtették ezeket az összefoglalásokat. Megfogalmazták egy-egy mondatba, vagy pedig az életükről tudunk valamit mondani, meg tudjuk ezt fogalmazni. Az élet küzdelem. Nemes harc. Pál apostol így foglalta össze a saját életét. Nemes harcként. Egy olyan ember életeként, aki keresztényeket üldözött, és ezt nagyon fontosnak tartotta, akinek az életén mégis egy óriási változás történt, Damaszkuszban, Damaszkusz felé találkozott Jézussal, és ez megváltoztatta az életét. És ez az élet küzdelmes volt. Voltak benne sikerek, és voltak benne kudarcok. Voltak győzelmek, és voltak vereségek. Saját magával is, a környezetével is. Még az övéivel is, még Péter apostollal is. De ezt a sok-sok küzdelmet, azt az életet, amelyik egy ponton megtöretett, mégis úgy nevezi, mint egy nemes harcot, úgy írja le az életet, mint küzdelmet. De vajon mit mondana Jákob? Akkor, amikor ő még Jákob volt. Úgy gondolom, hogy azt mondaná, hogy az élet törtetés. Folytonos előbrejutás, taposás, könyöklés. Vagy ő, vagy én. Vagy Ézsau, vagy én. És ha én furfangosabb és okosabb vagyok, akkor nekem több jogom van az élethez, ezért elvehetem tőle az elsőszülöttségi jogot, ezért elvehetem tőle az atyai áldást. Jogom van hozzá. Előbbre kell jutni. És amikor az életem lenullázódik, mert menekülnöm kell a testvérem elől, a nagybátyámhoz, akkor is talpra állok, és akkor is gazdag ember leszek. Mert az élet törtetés, vagy ő, vagy én. De vajon mit mondana az özvegyasszony? Mi az élet? Azt hiszem, az özvegyasszony azt mondaná, hogy az élet egy küszködés. Egy szüntelenül tartó küszködés. Pláne özvegyként. Egy apa jogú, patriarkális társadalomban. Ahol minden jog, ha lányról van szó, az apát illeti, ha pedig egy felnőtt nőről van szó, akkor a férjét illeti. Sőt, igazából a lány az apa tulajdona, a nő, az asszony, az pedig a férjének a tulajdona. Nem lehetséges, hogy saját magát képviselje. Ha peres ügye van, akkor csak is a férje járhat el. Ha valami örökösödési jogért kell küzdeni, akkor is. A pereskedés, a védekezés, az örökösödés, ezekben ő mind-mind nem járhat el. Ráadásul ez a nő özvegy. Ez azt jelenti, hogy nincs senki, aki kiálljon érte. Nincs senki, aki tenne érte. Ráadásul már nem is sokra becsülik, hiszen ha özvegy, akkor már nem szülhet gyereket, már pedig abban a társadalomban egy nő értékét azt jelentette, hogyha gyermeket tud szülni. Elveszítette az emberi méltóságát. Emberi méltóságként nélkül élni, anélkül, hogy a jogaimat, az igazságomat érvényesíteni tudnám. Nos, így az élet küszködés. Jól tudjuk, hogy nem kell manapság özvegynek lenni, ahhoz, hogy azt érezzük, hogy az élet küszködés. Mint ahogy nem kell manapság Jákobnak lenni, ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy az élet törtetés. És csak nagyon nehezen tudjuk azt mondani, hogy az élet az egy nemes harc. De vajon mit mondana a bíró? Mi az élet? Most azt gondolom, hogy a bíró azt mondaná, hogy az élet nem más, mint egy biztos pozíció. Nem más, mint egy biztos pozíciónak a megtartása. Az élet fontos, hogy kényelmes legyen. Fontos az életben, hogy az ember pragmatikus legyen. Hogy tudja, hogy merre kell igazodni. Hogy tudja, hogy kinek kell kedvezni, és kinek nem. Hogy tudja, hogy a hatalmasoknak kell igazat adni, ahhoz, hogy jól menjen a sora. És ha ez így van, akkor már nem kell az Istent félni, és az emberektől sem kell tartani, ha megtaláltam azt az egyetlen nagy embert, akitől tartanom kell. Akkor a többitől már nem, és az Istentől sem. Az élet biztos pozíció, legjobb, ha az ember kényelmesen él, és közömbös azokkal a nyomorúságokkal szemben, amelyek megtestesülnek az özvegy asszonnyal. Úgy sincs igazság. Úgy is az erősebb győz. Érdemes mindig arra hajolni, ahol a pénz és a hatalom van. Talán a bíró magatartása ezt az élet szemléletet tükrözi. Ez sem ismeretlen, ami számunkra. De Jézus itt valami mást mond az életről. Azt mondja, hogy az élet az imádság. Ezt az egész példázatot azért mondja el a hallgatóságnak, mert az imádságról akar beszélni. Hogy ne fáradjunk bele. Az élet imádság. De a mondatot meg is lehet fordítani. Az imádság maga az élet. Az imádság nem az életből kiragadott valami, hanem ahogy élünk, az életünk minden pillanata imádság. Így volt ez Ábrahámmal, aki amikor imádkozott, akkor úgy beszélt, mint egy kupec, hiszen az életben az is volt. Így könyörgött Szodomáért, így licitált Szodomáért. És Jeremiás sem tudott szép szavakat mondani, amikor a pöcegödörbe dobták, amikor előre megmondta Istennek, hogy ő nem szeretne a prófétája lenni, és hogy az egészhez túl fiatal. Amikor ez megtörtént, akkor azt mondta, hogy rászedtél, Uram. Mert ez a rászedettség, ez volt most az ő élete, és ez tudott megfogalmazódni az imájában is. És Jézus a keresztjén úgy imádkozik, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mert az élet imádságában ez is megszólalhat, ez is beleférhet. És az özvegy, és a Jákob, a küszködő, a törtető, és a bíró, a közömbös, és Pál, akinek küzdelem az élet, vajon az ő életük is valamilyen formában imádság? Abban az értelemben igen, hogy mindnyájuknak kapcsolata van Istennel. Azt a kérdést feszegetik, hogy milyen az Isten, milyen arca van. Hiszen ha imádkozom, akkor Istenhez szólok. Ha imádkozom, és az életem imádság, ha a tetteim is imádságok, akkor valamilyen módon Istenre utalnak. Hogyan is? Hát nézzük Jákob életében. Jákob a csaló, és aztán Izrael lesz, mint aki Istennel küzdött és győzött. Az imádság átalakulás. Az élete, a neve átalakul. Egy tusakodás által. Jákob élete hosszú. Sok mindenért küzdött, úgy tűnik, hogy most már mindene megvan. De tovább nem mehet. Így jut el a Jabók gázlójáig. Számot kell adni. Számot kell adni ebben az életben. Egyszer eljön a számadás ideje. És nem a másik életben, és nem majd azután, hanem ebben. Van, amikor az életünkben eljön ez a pillanat, hogy számot kell adnunk. Hátul lábán, elől Ézsau. Nincs hová menni. Nincs hová futni. Csak egyet tehetek, a családot biztonságba helyezem, és egyedül maradok. És aztán azt érzi Jákob, azt tapasztalja meg, azt mondaná el nekünk, hogy egyszer csak Isten rám tört. Rám tört, mint egy démon. Egy valaki. Azt se tudom, hogy kicsoda ő. De rám tört. Külső és belső történés. Valaki rám tör egyszer csak. Nem mehetnek tovább így a dolgok. Nem megy tovább a törtető élet. Elég volt, belefáradtam. És most elkezdek tusakodni, hogy aztán ebből küzdelem és nemes harc lehessen. Küzdelem hajnalig. És ebben a küzdelemben meg kell mondanom a nevemet. Azt a nevet, amiről az életem eddig szólt, a törtető nevét. Ki kell mondani ennek a valakinek, ennek a démoni istennek, aki rám tört, aki verekszik velem. Milyen Isten ez? Nem ilyennek gondoltam az imáimban. És most mégis küzdelem hajnalig, amiben meg kell mondanom a nevem. És én is szeretném tudni a nevét, mert még mindig ott van bennem, hogy kezemben akarom tartani a dolgokat. Azért törtettem, azért küzdöttem, mert mindent a kezembe akartam tartani. És most is azt akarom. Ha tudom a nevét, akkor birtokolhatom. De nem. Ő nem mondja a nevét. Nem tudhatom meg a nevét. Nem tudhatom meg pontosan, hogy kicsoda ő, akivel egy egész éjszakán át tusakodtam és küzdöttem. Csak az áldását kaptam meg. De lehet, hogy ezt a csakot, ezt idézőjelbe kell tenni. Mert hogy ez az áldás, ez több, mint ha megmondta volna a nevét. Ebben a tusakodásban megsérülök, de már Izrael vagyok, aki küzdött Istennel, aki megküzdött az élettel, saját magával. Már harcos vagyok. Nem egy törtető, hanem harcos, talán nemes harcos az élet küzdelmében. Talán mi nem törtetünk, de bizonyára törekszünk, és ebben a törekvésben sokszor mi is megtapasztaljuk, hogy elfogy a levegő. Ez az a pont, ahol mi is találkozhatunk Jákobbal. És itt van az özvegy. Sok minden megtestesül benne. Küszködés az életben. Küszködés azért, mert hogy az életben nem sikerül az igazságot érvényre juttatni. Megtapasztaljuk, hogy a hátrányos helyzetünk nem a lustasságunkból, nem az ügyetlenségünkből fakad. Igenis nagyon meghatározóak a külső körülmények. Nincs senki, aki az oldalunkra állna, nincs senki, aki a kérésünket felkarolná. És azt mondjuk, hogy Isten is távol van. Ahogy Jákob úgy tapasztalja meg Istent, mint aki egy démonikus erő, aki rátör, aki verekszik vele, az özvegy asszony pedig úgy tapasztalja meg az Istent, mint aki távol van, mint aki nem törődik a dolgával, még félő is kimondani, mint aki olyan, mint egy hamis bíró. Isten olyan, mint egy démon, Isten olyan, mint egy hamis bíró. Azt mondjuk, hogy nem szabad ilyet mondani. Csak hogy az Ószövetség erről beszélt, itt Jákob történetében, itt pedig maga Jézus hoz egy ilyen képet. Természetes lenne ebben a helyzetben ez az özvegyasszony feladná a reményt. Abba hagyná. A visszautasításban nagyon bele lehet fáradni. Nem tud magáért más tenni, csak annyit, hogy újból és újból a nyakára jár a hamis bírónak. És ereje ebben a tehetetlenségben rejlik. Küzd az értelmes életért, a boldogságért, a beteljesedésért. Sok mindenért, amiért mi magunk is. Ez a küzdelem és ez a tehetetlenség kéz a kézben jár. Ismerjük mi is. Ezt most már nem hagyom, ezért most már végre valamit fogok tenni. Aztán újból megtanulom, hogy nem tudtam elérni semmit. Hogy nem tud az igazságom érvényre kerülni. Azt mondom, hogy föladom, elég volt. És aztán mégis újra kezdem. Szenvedek kutyásul. De közben ott van bennem a szenvedély, hogy újból és újból. Szenvedély és szenvedés összetartoznak. Együtt. Minél erősebb a szenvedély az igazságért, az igazságosságért, annál nagyobb a szenvedés is. Mert hogy nincs. Nincs meg. Megéri? Ezt kérdezzük, hogy megéri-e. Úgy tűnik, hogy Jézus el akar erősíteni minket ezzel a példázattal, hogy megéri. Hogy az élet imádság. Hogy az élet szenvedély és szenvedés együtt. Hogy ebben rejlik az erő. A hit abban, hogy az Isten nem egy hamis bíró, hogy az Isten az nem egy démon, hanem az Isten az, aki igazságot szolgáltat. Az Isten az, akivel a harcban megsérülök, de mégis harcosnak nevez. Isten nem hamis bíró, ő az igazságot szolgáltató. Ő a könyörület Istene. Isten nem a démoni Isten, hanem az áldás Istene. Könyörülő Isten, az áldás Istene. Akivel élhetünk, ha az élet imádság, az imádság pedig maga az élet. Amen.